A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszönti Önöket a szerkesztő, Csút Judit. Pál Feri atya rendszeres keddesti alkalmai a budapesti Dürer rendezvényházban. Jó ideje már az életünket megnehezítő belső mintázatainkról, vagyis az úgynevezett sémákról szólnak. Ahogy azt már megszokhatták Pál Feri előadásait követve, műsorainkban arról ejtünk szót itt a Magyar Katolikus Rádióban, hogy miként értelmezhetjük úgy a főként gyerekkorunkból eredő sérüléseinket vagy zavarainkat, hogy általuk fejlődni tudjunk. Néhány hete már az érzelmi gátoltság sémával foglalkozunk, mely sokunkat sok területen érinthet. A pozitív és a negatív érzelmek elfolytása egyaránt problémát okozhat életünkben. Fontos azonban kiemelni, hogy nem a gátoltság ellentétének, vagyis a gátlástalanságnak az elérése a cél, hanem a kettő között lévő szabadságé. Pál Ferivel Kozák Anna Mária beszélget.
Induljunk el az érzelmi gátoltság sémából való gyógyulás útján, méghozzá következő példa segítségével, vagy a következő módszer segítségével. Mivel az érzelmi gátoltság kialakulása egy alávetett gyerek és egy alávető szülő kapcsolatából következik, ezért mikor ezeket a gátoltságokat elkezdjük gyógyítani, a gyermeki énünk a felnőtt énünkkel kezd beszélgetni. Igen ám, de ott van a szülői én is, aki a gyógyító folyamatot megakaszthatja. Arra kérlek, mondj erre egy példát, hogy ez hogy zajlik, és egyúttal elevenítsd fel énünknek ezt a hármas egységét.
Kétség kívül ez egy modell, egy képe a személyiségnek. Nyilván a személyiségünkben nincs egy gyerek, meg nincs egy szülő, meg nincs egy felnőtt, de mégiscsak ezzel a három képpel, három nagyon fontos szereppel nagyon jól le tudunk írni belső folyamatokat. Például, ahogy te ezt mondtad, ha valaki ezzel a sémával él, akkor ott nem fejlődhetett ki egy szabad gyerek, aki aztán megtanulta szabadon kezelni a saját érzéseit, és szabadon kifejezni, vagy nem kifejezni azokat, hanem ott érzelmileg gátolt, tulajdonképpen egy alávetett gyerekről van szó. És nyilván, hogy hogy alakult ki ez a helyzet, úgyhogy volt egy megvető szülő. Egy megvető, egy ott is korlátozó, ahol nem kellett volna, és a többi egy büntető szülő. Na most, a segítésnek az útja az lehet, hogy rájövünk, hogy nem csak egy gyermeki én állapotom lehet, nem csak egy szülő én állapotom lehet, hanem van bennem egy felnőtt is, és a felnőtt mind a két irányba valami nagyon fontosat tud tenni. Az egyik, hogy amikor a gyerek esetleg nem fejez ki semmit sem, akkor ez a felnőtt megkérdezheti, hogy tulajdonképpen mit érzel? Hát tulajdonképpen te hogy vagy? Vagy szíved szerint mit csinálnál? Vagy tulajdonképpen mire vágysz? Vagy mik az álmaid? Vagy mi a kedvenc meséd? Hogy mi esne neked jól? Hogy mihez lenne kedved? De ezek nagyon fontos kérdések. És a felnőtt, a bennem élő felnőtt, a bennem élő gyereket valódi kíváncsisággal, elfogadással és érdeklődéssel kérdezheti, és nagyon fontos, hogy meg is hallja azt, amit a bennem élő gyerek mond ennek, a bennem élő felnőttnek, Jobb esetben a gyerek már magától szól, vagy magától csinál valamit, ilyenkor a bennem élő felnőtt elismeri a jogosultságát annak. Nagyon érthető, hogy most sírsz, nagyon érthető, hogy most ugrálsz, nagyon rendben van az, hogy most szomorú vagy, vagy egyedül akarsz maradni, nagyon érthető, hogy jól esett valakit átölelned, ez mind rendben van, ez mind nagyon érthető. Ez az egyik része ennek a felnőttnek a gyerek felé eső része. A másik része azonban a szülő felé néz. Mert ugye ott a szülő rögtön elkezdi mondani, mi adod a lálovat? Ha milyen felnőtt lesz belőle? Hát hogy néz ki, amikor így újjong? S lehet a sokkal diszkrétebben is. Hát a mi családunkban ez nem szokás, ugye valami ilyesmit mond a szülő? És akkor a felnőtt nagyon fontos, hogy odaálljon a gyerek és a szülő közé, és megvédje a gyereket. És merje azt mondani a szülőnek, hogy kétség kívül te jót akarsz ennek a gyereknek, de tévedsz. Amit csinálsz, nem jó neki. Hogy most olyasmiket mondasz neki, ami nincs a javára. És én nem engedem, hogy ezt a gyereket tönkretett. Vagyis a másik része ennek a felnőttnek a szülő felé esik, és a nagyon fontos magatartása vagy funkciója, hogy megvédi a bennem élő gyereket, a bennem élő túlzottan is kontrolláló és fenyegető szülőtől.
Érdemes tehát időt szánnunk arra, hogy feltérképezzük a saját érzelmi gátjainkat. Vajon mi az, amiben ki tudjuk magunkat fejezni, és mi az, amiben nem? Mi az, amiben túlzottan erősen fejezzük ki magunkat, erőltetetten, és mi az, amiben nem?
Hogyne, és nagyon helyén való a többes szám használata részedről érzelmi gátjainkat, vagy gátoltságainkat. Mert például van, aki az öltözkedésben egyáltalán nem gátolt. Azt mondja, hogy én ilyen nagyon színes személyiség vagyok, én föl tudok venni színeset, mintásat, ilyet, olyat, amolyat. És mondjuk lehet, hogy ugyan ez a személy pedig nagyon gátolt lehet a haragjának a kifejezésében. Hát az egyik területen nem vagyok gátolt. Esetleg egy olyan területen, amire a szüleim nem is nagyon figyeltek, vagy ők azt engedélyezték. Nem gondolták azt, hogy a mi családunkba nem volna szabad ilyennek lenni. De egy másik területen nagyon is gátoltak. Tehát ezért a többes szám nagyon fontos. Lehet, hogy valamelyik személy, és ő ezt magáról így is látja. Aj, hát ami a szívemen, az a számon. Valójában nagyon jól tud tombolni, vagy jól tud haragudni, vagy az agresszív késztetéseit képes kifejezni. De például a gyöngétségét nem. Hát akkor ő is gátolt, csak az egyik területen igen, a másikon meg nem.
Az előadásod egyik fontos kérdése az volt, hogyan cselekedhetünk magunkért, hogy gátjainkat felszabadítsuk. Azzal kezdted a válaszadást, hogy rengeteg területen kísérletezhetünk. Ezt már meg is pendítetted itt előbb. Érdemes például kiszűrni, hogy mi okoz gondot, és arra fókuszálni, vagy minden területen érdemes kalandozni. Akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy azon a téren nincsenek gátjaink.
Továbbra is hangsúlyozom a keretünket, hogy szeretnénk a gátoltságból kiszabadulni, és semmiképpen nem akarunk gátlástalanok lenni. Tehát szabadok szeretnénk lenni, és ehhez a szabadsághoz megfelelő erkölcsiség is kapcsolódik, megfelelő spiritualitás is kapcsolódik az elgondolásaink szerint. Nyilvánvaló ne, hogy valaki félreértse, amiről beszélünk. De ezen a kereten belül viszont nagyon is bátran mondhatjuk azt, hogy éppenséggel azok a területek, amelyekben jók vagyunk, azok mindig jók arra, hogy sikerélményünk legyen, hogy átéljük a szabadságunkat, átéljük a spontaneitásunkat, átéljük az elevenségünket, hogy élünk, átéljük azt, hogy az életerő bennünk van, az életkedv bennünk van, hogy általában erre az eleven és természetes és spontán egészséges részünkre jó visszajelzéseket szoktunk kapni. Jaj, de jó veled lenni! Jaj, veled szeretnék táncolni, mert veled mindig az önfeled. Jaj, de jó veled kacagni! De jó veled kirándulni! Jaj, de jó veled hülyéskedni! De jó veled elmenni a moziba, mert te is tudod két szája lenni a pattogatott kukoricát. Szóval az eleven területeinket érdemes nagyon is használni vagy hasznosítani, hogy gyűjtünk erőt. Ott átéljük azt, hogy mi mindenre vagyunk alkalmasak, hogy elevenek vagyunk, hogy élünk, hogy jó élni, alkalmasak vagyunk az életre, jól érezzük magunkat a bőrünkben. Ez az egyik. A másik, és aztán persze megvan a forrásunk, tudunk hova nyúlni, hova kapaszkodni, akkor bizony érdemes a gátolt területeink felé nézni. És egy gátolt területen való fejlődés, egy kislépés is nagyon jelentőségteljes lehet. Továbbra is állítom azt, amit szívesen mondok, kislépés nagy jelentősége van. Kis változás, nagy eredmény. Tehát itt szó sincs róla, hogy valaki, aki az egyik területen gátolt, feje tetejére állva valami teljesen radikális változásra kellene, hogy adja magát. Nem, nem, nem. Egy-két-három apró lépés is nagyon nagy eredmény lehet.
Nézzük, melyek azok a területek, ahol érdemes az érzelmi gátjainkat felülvizsgálni, megnézni, meg tudjuk-e élni az érzelmeinket ezeken a területeken. Az első ilyen fontos terület az a színek. Azt tudjuk, hogy milyen hatással vannak, meg lehetnek ránk a színek. A színek megélése mennyire, hogyan segíthet a gátjaink felszabadításában?
Tulajdonképpen a színek érzéseket is kifejeznek, és kihoznak belőlünk. Hát gondoljunk csak erre a kifejezésre, hogy blues. Hát a blues a blue-ból, a kékből származik, és kifejezi azt, hogy hát lehangolt vagyok, vagy olyan keserjés vagyok, vagy szomorú vagyok, és meghallgatunk egy blues-t, hát az nem egy rock and roll, az nem egy romantikus szimfónia, de az lassabb, és a szomorkásabb, kicsit emiatt olyan elmélyültebb is, hát az egy blues. És ezért kicsit olyan elgondolkodtatóbb is, vagyis, hát hogy ne volna, így hát a vörösről is megvannak az érzelmi asszociációink nyilván, meg a sárgáról, most a feketéről ne is beszéljünk, vagy a szürkéről, vagy a fehérről, vagy a zöldről, vagyis éppenséggel öltözködésünkben egyszer csak megjeleníthetünk színeket. Főleg egy olyan ember esetében, aki mindig fekete nadrágba jár, vagy mindig fehér inget horcsak. Nőknél nagyon érdekes, hogy látunk nőket, akik semmi pénzért nem vennének föl színes dolgokat. És akkor itt megint hadd tegyek ehhez valamit, hogy amikor az érzelmi gátoltságról beszélünk, miután az kisgyerekkorban alakul ki. Például bemegy ez a nő karácsony előtt vásárolni, és nyilván néha eszébe jut, hogy tulajdonképpen ő magának mit venne, vagy mit nem, vagy esetleg karácsonykor egyszer csak az egyik barátnőjétől, vagy a férjétől kap egy színes ruhadarabot, mire a reakciója az, hát ne is haragudj, ez nem én vagyok. Hát ez nagyon idegen tőlem. Csak nem képzeled, hogy én egy ilyet fölveszek? Hát hogy nézne ez ki rajtam? Hát mit látnának bennem az emberek? Ez a séma hatásának a következménye. Vagyis, hogy amikor egy séma nagyon-nagyon hat ránk, akkor minden, ami a sémából való szabadság felé vezető lépés lenne, tehát, hogy például fölveszek egy színes valamilyen ruhadarabot, vagy a lakás felújítás során az egyik falat nem fehérre festjük, vagy nem csak egészen-egészen halvány tojás héj sárgára, hanem valami színre, vagy hogy egy lámpa ernyő lehet színes, vagy hogy egy kárpit lehet mintás, és nem is akarom ezt folytatni, vagy hogy nem csak fehér virág van, vagy nem csak vörös virág van, hanem színes, és tarka csokor is létezik. Ezekre mind az az élményünk, hogy ez idegen tőlünk. Ez nem olyan, mint mi vagyunk. Ez nem én vagyok. Tulajdonképpen ez sokszor a gátoltságnak a kifejezés módja. Thank you.
formák, a formákkal való játék, játékosság is egy következő terület, ahol az érzelmi gátjainkat megélhetjük, vagy éppen felszabadíthatjuk.
Igen, hát azt hiszem, hogy például nők esetében igazán nem én vagyok a hivatott vagy szakavatott, hogy erről beszéljek, hogy elmegyek a fodrászhoz, és azt mondom, na ez most legyen más. Hogy valaki, aki 2 évig élvezte a hosszú haját, és átélte a nőiségnek a hosszú hajhoz kapcsolódó szerep repertoárját, egyszer csak elmegy a fodrászhoz, lehet, hogy valami erős érzelmi indítatásból is, és azt mondja, rövidre. És akkor megnézi a tükörbe, megkérdezi a fodrász, hogy elég rövid, és azt mondom, nem, hogy még, és ott húzza föl még hátulról, még ott legyen kicsit olyan bohókásabb, vagy vadabb, és a többi. És akkor átélem azt, hogy ne ez egy más forma. Na, ez teljesen más. És érdekes módon erre a más formára más visszajelzéseket fogok kapni. És hogy ezek a személyiségemet gazdagíthatják, hogy átéltem azt, hogy milyen olyan klasszikus nőként kinézni hosszú hajjal, és most így mondom, hogy milyen vadócnak kinézni, vagy egy kicsit fiúsnak kinézni, vagy vagánynak kinézni. És akkor rájövök, hogy hát ez is én vagyok. Hogy milyen jó, hogy tudok kimért nő lenni, elegáns nő lenni, és tudok egy vadóc nő lenni. És akkor most a formai gazdagságnak csak egyetlen területét hoztam. De hát nyilván öltözködésben a formák, kifejezésmódban a formák. Hogy miért ne engedhetném meg magamnak, hogy egy másfajta formáját válasszam. Például a feleségem elismerésének. Tehát milyen érdekes, ezt mondta egyszer egy feleség nekem, de Feri, tulajdonképpen rendben van, hogy a férjem, ha megköszön valamit, ez nekem jól esik, de mindig ugyanazokkal a szavakkal teszi, hogy olyan jól esne egyszer valami mást mondana, mert már mikor elkezdi mondani, tudom, hogy fogja mondani, és a tartalom jól esik, csak a forma, hogy egy pici valami színt vinne a formába, vagy valami gazdagságot. Tehát a kifejezésmód formai gazdagsága nagyon sok területen lehet élő és eleven.
Az, hogy milyen a személyiségünk, talán a hangokban, abban, hogy milyen hangon, mennyire hangosan vagy éppen halkan beszélünk, nagyon is kifejeződik. Itt is meg tudjuk élni, illetve meg tudjuk látni a másikban, hogy vajon ő hogy éli meg az érzelmeit. Ezen a területen milyen gyakorlatokat érdemes elvégezni?
Igen, és azért is jó most ez a harmadik pont, mert nagyon jól rávilágít arra, hogy a gátoltságból való szabadságra eljutás az soha nem csak az egyre hangosabb, egyre színesebb, egyre rendkívülibb formájú és harsányabb felé történik, hanem hát például a hangoknál, hangszínek, hanglejtések, ilyen értelemben, hogy tudok suttogni, vagy gyöngéden szólni, vagy nagyon kedvesen oda susogni valakinek. Vagyis itt a teljes eszköztár rendelkezésünkre áll, mint a formákban is, hogy föl tudok venni valami nagyon diszkrétet. A színekben valaki, aki mindig harsány színekkel van, neki lehet, hogy az az előrelépés, hogy diszkrét színekbe öltözik, és úgyis szépnek tartja magát. Vagyis, hogy itt egy teljes repertoárról van szó, és például, hogy a hangokban, hát a gyöngétségnek milyen szép hangjai tudnak lenni. Vagy, ahogy ezt a szakirodalom mondja, hogy a motiváció kifejeződhet abban, hogy képes vagyok valakit valami jóra csábítani. Hogy milyen a csábításnak a hangszíne, vagy hanglejtése, a jóra való csábításé. Hogy hát mondhatom azt, hogy hát ez a kötelességed, még most köszönjem is meg, és egész más, mint amikor valakihez oda megyek, és elcsábítom őt a jóra. Hát az nem ugyanaz a hangszín lesz, nem ugyanaz a hanglejtés, meg nem ugyanaz a hangerő. Vagy például, most akkor szülőként, hát ha én gyerek lennék, én olyan apukát és anyukát akarnék, aki amikor mesét olvas, hát az nem egy végtelen, egysíkú hanglejtés, meg hanghordozás. Hát ott azért a Csipke Rózsikának legyen ám más a hangja, mint az öreg királynak.
Rengeteg területen kísérletezhetünk még azzal, hogy miként szabadulhatunk fel az érzelmi gátjaink alól. Ezt folytatni fogjuk majd a következő műsorunkban. Most talán érdemes mindenkit arra buzdítani, hogy az előbb elhangzott területeken próbáljon ki valamit a következő napokban.
Érdemes már csak azért is, hogy ezzel színesebbé tegyük az életünket, és hogy közben pedig valahogy mindig bennünk lehet ez, hogy se gátoltan, se gátlástalanul, hanem szabadon.
Pál Feri atyával Kozák Anna Mária beszélgetett. Műsorunkat visszahallgathatják a honlapunkon, a www.katolikusradio.hu oldalon. Tartsanak velünk legközelebb is. A technikus Fülöp Csaba nevében is búcsúzik a szerkesztő, Csuth Judit.